Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Isten tiszteletünk alapigéje a Jónás könyvében található. Az első fejezetből fogjuk olvasni a 7. verstől a 12. versig terjedő igeszakaszt. Tehát Jónás próféta könyvének első fejezetében a 7. verstől hangzik hozzánk Istenünk igéje a következőképpen. Egymásnak pedig ezt mondták: gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. És sorsot vetének, és a sors Jónásra esik. Mondák azért néki: kérünk, beszéld el nekünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz? Melyik a te házad, és miféle népből való vagy te? És mondanékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek istenét félem én, aki a tengert és a száraszt teremtette. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki: mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélé nékik. Mondák azután néki: mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Ő pedig mondanékik: fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, magasztalunk téged, amiért a megpróbáltatásokban eljuttatsz bennünket is arra a pontra, ahová Jónás eljutott, őszinte, igazi bűnbánatra. Megvalljuk előtted, hogy oly kevés van ilyen a mi életünkben. De ragyogtasd fel a lehetőséget mindannyiunk számára. E történet alapján is küldd el tehát nekünk a te szent lelkedet, aki az Úr Jézus ígérete szerint minden igazságra elvezet bennünket. Amen. Kedves gyülekezet, Jónás és a Jónás féle embertípus abban a tévedésben van, amit a világtól vett át, nevezetesen az, hogy a hit, a vallás az magánügy. Nos, kérdezzünk rá erre, hogy vajon igaz-e ez? Így hangzik a kérdés: vajon Isten magánügynek szánta-e Jónás Ninivébe utaztatását? Hát semmiképpen nem. Hát célja volt vele. Nem magánügy, hogy az emberek üdvözülnek, vagy nem. Nem magánügy, hogy az emberek meghallják-e az evangéliumot, vagy nem. Jónás arra gondolt, hogy hát ez az én ügyem, igaz, hogy ugyan Isten mást mond, de megvan nekem a magam véleménye, megvan nekem a magam meggyőződése, én aszerint járok el, aszerint élek. Milyen különös, mintha valami szégyen lenne Jónásban, abban a dologban, hogy most neki meg kell vallania, hogy kicsoda ő. Hát kényszerre meg is vallja, hogy Héber vagyok én, azt az Istent félem, aki az eget és a földet, a száraszt és a tengert teremtette, és akkor az emberek megdöbbennek. Te ezt az Istent féled, és így néz ki az, aki ezt az Istent, a mindenható Isten szereti, aki ezelől az Isten elől menekül. Szinte szibette jobban tudják, hogy mit kellett volna cselekednie Jónásnak, mint maga Jónás. Milyen különös, az ember, sokszor a hívő ember a bűnét nem szégyeli, de Jézus Krisztust, aki bűntelen volt, azt szégyeli. Pedig az ő életébe semmi szégyelni való nincs. Szemben a Jónás, meg a Jónások életében. Bizony sok szégyelni való van. És mégis, milyen kibeszélhetetlen szeretet van Jézus Krisztusban. A zsidókhoz írt levél szerint nem szégyelli az ő testvéreinek nevezni az embereket, bennünket testvéreinek nevezni, atyafiainak nevezni. Nem arról van szó, drága testvéreim, hogy Bibliával a kezünkben állandóan traktátusokat osztogatva, eszi, nem eszi, nem kap mást, erőszakoskodjunk az evangélium hirdetésével. Nem. Van egy másik módja is, mégpedig az, hogy lássék lelkemben Jézusnak szépsége. Hogy az emberek meglássák azt, hogy kit szolgálunk mi. Hogy amit prédikálunk, amit mondunk, azt alátámaszthassa a mi életünk. Hát Jónás élete enyhén szólva nem ezt bizonyítja. Bizonságtétel ez, de nem az igaz Isten mellett, hanem inkább ellene. Hát ha téged se tud megváltoztatni az, amit prédikálsz, hát akkor miért higgyünk mi neki? Ha nem mellékeli az Isten a te életedet amellé, amit hirdetsz a szavaiddal, hát akkor hitelét veszti az, amit te mondasz róla. A híres afrikai orvos, aki egyben orgonaművész volt, és kiment Afrikába leróni a fehéreknek évszázados bűneit, az elhagyott, nyomorgó leprásokkal, leprások gyógyításával. A következőket írja egy versben. Keres magadnak mellékfoglalkozást. És ezt az 1960-as években írta, amikor mindenki azon törekedett, hogy valami mellékfoglalkozást keressen, még a TSZ-ek is abban az időben egy melléküzemágat szerepeltettek, hogy valahogy meg tudjanak élni, ki tudjanak jönni a kevéske fizetésből. És mindenki keresett magának valami mellékfoglalkozást. Nos, a következőket írja erről. Nyisd ki a szemed, és keresd, hol van szüksége valakinek egy kis időre, egy kis részvétre, egy kis beszélgetésre, egy kis gondoskodásra. Az illető talán magányos, elkeseredett, beteg vagy ügyetlen. Te jelenthetsz valamit a számára. Talán öreg, talán gyermek. Ki sorolhatná fel az értékes forgótőke az ember befektetésének minden lehetőségét. Úton, útfélen hiány van benne. Hát keresd, nincs-e valahol alkalom emberséged befektetésére. Ne riasszon vissza, ha várnod vagy kísérletezned kell. A csalódásokra is vértezd fel magadat, de ne mondj le a mellékfoglalkozásról, amikor ember lehetsz az emberek számára. Bizonyosan vár rád ilyen mellékfoglalkozás, ha igazán akarod. Igen, ma így lehet Istenről érthető módon beszélni. Nem kell különös teológiai képzettség hozzá, még csak szuper biblia ismeret sem, csak el kell kezdeni, cselekedni azt, amit hirdetnünk. És ha volt olyan körülmény az elmúlt évszázadban, gondolok én a diktatúra idején, amikor hát bekorlátozták a gyülekezetnek, a kereszténységnek a lehetőségeit, ezt a lehetőséget soha nem zárták be, hogy cselekedjük az jót, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk, hogy az emberek lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Hogy nem volt ez eredményes missziói módszer, testvéreim, ha megnézzük a statisztikákat, az úgynevezett hátratétel, üldöztetés idejében többen adták át a szívüket Jézus Krisztusnak, mint manapság. Most én az úgynevezett volt szocialista országokat nézem. A statisztikákat bizonyítják. Tehát nem az államvezetés, nem az ateizmus elhatalmasodása volt az oka, hanem az, hogy a jónások akkor megtalálták a hivatásukat. A mai jónások nem találják meg. Igen, ma így lehet Istenről bizonságot tenni. Azt mondja, hogy ne hagyd abba, ne hagyd fel. Hát még a horgászoktól is tanulhatunk, testvéreim. Ha nincs eredmény, százszor újra kezdik. Én még nem találkoztam olyan horgásszal, ha az igazán szenvedélye volt, hogy hát nem fogtam a múlt éjjel, múlt héten, egész évben nem fogtam, pedig minden nap kimentem, vagy minden héten kimentem, hogy összetörte volna a horgászba, na, nem megyek többet. Ha nincs eredmény, százszor újra kezdi. És Isten egyszer csak megadja az eredményt. Soha nem tudjuk, hogy a mi értékes forgótőnkénk, hívő emberségünk befektetésének mikor lesz meg a hozama, mert meg lesz. Isten eleve ígéri, hogy az én igém nem tér vissza hüresen én hozzám. Lehet, hogy hozzád visszatér, de hát nem te vagy a központ. Az elhintett ige mag egyszer, lehet, hogy nem a te életedben, de utána. Ismerek olyan embereket, kedves testvéreim, akiknek a szülei, édesanyja meghalt már. Ő nem lett hívő, de évtizedek múlva mégis kikelt az az ige mag, ami akkor került szívének talajába. Mert ha mag jó, az előbb-utóbb kicsirázik, és gyümölcsöt terem. De akkor marad ám Jónás igazán szégyenben, amikor faggatják, és ki kell mondania, hogy héber vagyok én, az Urat, az egek istenét félem, aki a tengert és a száraz teremtette. Micsoda gyönyörű hitvallás, mintha azt mondaná, amit sokan ismerünk mi is, hogy hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőjében, és így tovább. Igen, hiszel benne? Hát mutasd meg a te hitedet, a te cselekedeteidben, ahogy Jakab apostol figyelmezteti az akkorra már elkényelmesedett jónásokat, keresztjéneket. Gyönyörű hitvallás, de az egész magatartása ellentétben van azzal, amit most megmond, amit kénytelen elmondani. Sőt, szinte káromlásnak hat. Én az egek istenét félem. Tényleg igaz ez? Vagy alkalmazva keresztény gyülekezetekre, a világért önmagát odaáldozó Jézus Krisztusnak a tanítványa vagyok, követője. Tudni, keresztény azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztust követő. Sok mindent tudunk könyv nélkül, de cselekesszük-e azt, amit esetleg elvárnánk, amit szeretnénk látni mások életében. Az önzetlenség evangéliumát vallom én, és cselekszem is én. Az értékes forgótőke, az emberségem, szeretetem, hitemnek, amit eddig kaptam Istentől, annak a gazdagságnak a befektetését vállalom-e, és meg lesz a hozadéka, csak higgyem el. De testvéreim, aratni csak ott lehet, ahol vetettek. Vetetted-e már az ige magvát? Ha nem vetetted, akkor ne csodálkozz, hogy olyan kevés a megtérés manapság. Hát vetni kell, hát mondani kell. Lehet, hogy te nem vagy jó, de a mag jó, amit vetsz. És előbb-utóbb rád is hatással lesz. És te is cselekedni fogod, nem csak mondani, nem csak hirdetni. Nagyon sok hívő ember úgy van vele, hogy hát talán reggel meg este elolvassa az igét. valamilyen vezérfonal szerint. Elolvassa a Bibliát reggel este, de napközben épp olyan, mint a többi ember. Sőt, esetleg még olyan sincs, hiszen azok a maguk istenét imádják. Legyen az mammon, vagy legyen az egyéb bálvány, de vajon imádja-e az egek és a föld teremtőjét az, aki az ő gyermekének vallja magát, mint Jónás? Vagy nem úgy jár évele, mint Péter Kajafás tüzénél, ott melegszik ő is a többiekkel, ott csütögeti a maga pecsenyéjét éppen a többiekkel, épp úgy halászik a zavarosba, mint a többiek, és semmi különbség nincs a hétköznapi élete és a vasárnapi élete között. Vagy éppen, ha van is valami, de ez csak látszat, és a hétköznapokban nem gyümölcsözik az, amit vasárnap hall, amit vasárnap vall, talán bizonságtételeibe, énekeibe, zeneszámaiba. Na, visszatérve a hitvallásra, talán mi magunk is sok minden jót el tudnánk mondani, de vajon nem kérdeze vissza a világ, vagy akár Isten, te vagy az, aki az Istent féled? Hát ilyen ember az, aki az Istent féli, mint amilyen te vagy. És beleképzelem magam Jónás helyébe. Mai szóval, ez cikis voltám, nem? Menekülsz az Úristen, a te Istened elő, aki az eget és a földet teremtette. Hát hogy van a te életed? Hát aki látja Jónást, hogy viselkedik ott a hajón, mit hisz el abból, amit Jónás hirdet, vagy hirdetne? Na, hirdeti is, én ez vagyok. Csoda-e, ha világhajósai közömbössé válnak a Jónásféle igehirdetésre? Évszázadok óta közömbössé váltak. Mert mondani lehet, hogy is mondja az Úr Jézus, nem mindenki, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Na most próbáljunk egészen közel lépni önmagunkhoz. Hinnének-e neked, ha beszélnél az Istenben való hitedről? Ó, próbáltam, én nem hisznek. Kerested már az okát? Itt van az ok. Valamikor a Gelkának volt egy hirdetése, a hiba az önkészülékébe van. Tulajdonképpen ezt mondja ki itt az ige, ami számunkra többek közt. Ez a nagy tanulsága a Jónás történetének. Hinnének-e otthon abban, amit egész közelről látnak az életedbe? Mit olvasnak le az életedből azok, akik körülötted vannak, a barátaid, akik jól ismernek téged? Azt mondják a világiakat, mi jobban ragaszkodunk a mi eszméinkhez, mint te a tiédhez. Hát akkor miért vegyük át a tiédet? Ha az, amint látjuk, nem nevel ki jobb embert, mint amilyenek mi vagyunk, hát akkor miért váltsunk? Profilváltásnak akkor van értelme, ha az többet hoz a konyhára, mint amivel eddig foglalkoztam. De itt szó sincs erről. Nem nagyon olcsó a mi kereszténységünk, a mi hitünk? Nem ezt látják Jónás életében? Hát mit fáradozol te azért? Milyen áldozatot hozol azért, hogy meglássék az életedben, hogy te az Istent, az egy igaz Istent szolgálod? A 60-as években megtörtént, hogy egy kollégiumban, egy szobában lakott egy sportfőiskolás, hitetlen, és egy hívő bölcsész. Egyik tanárnak készült, a másik is, de tornatanárnak. És akkor figyelte az életét a hitetlen sportfőiskolás, a hívő életét, és egyszer azt mondta, te haver, nagyon olcsó Krisztusod van neked, hogy mondhatsz ilyet? Hát tudod, arról van szó, hogy én mit küzdök azért, hogy egy centivel magasabbat ugorjak? De amikor neked Isten tiszteleted lenne, akkor még itt vagy az ágyba. Mit lehet erre mondani? Semmit. Semmit. Csak meg lehet vallani a bűnünket. Igazad van, Uram, én vagyok az az ember, amit Nátán is megmondta Dávidnak annak idején. Mindenki annyira szeret valamit vagy valakit, amennyi áldozatot tud hozni érte. Látszik ez egy gyülekezet életében is. Mennyi áldozatot tudunk hozni azért, hogy itt legyünk, és hogy folyamatosan itt lehessünk. Gondolj néha arra, drága testvérem, barátom, hogy mit gondol rólad a világfia. Mi a véleménye a világnak a mai kereszténységről, a te életedről, a mi gyülekezetünkről? Mindez, amit most elmondtunk, meg délelőtt elmondtunk, végre nagyon ráfájdult Jónás szívére. Nagyon ráfájdult. Ugyannyira, hogy azt mondja, fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Egy nagyon lényeges mondat következik. Mert tudom én, hogy miattam van rajtatok ez a nagy vihar. Ó, de nehéz eljutni odáig, hogy valaki a viharért nem mást okol, hanem önmagát. Miattam van. Mire áll rá könnyebb a szánk? Könnyebben a szánk arra, hogy miattam, vagy arra, hogy miattad? Mindig te vagy az oka. Hol kezdődött ez, hogy a másikra akarja áttestálni? Elég régen. Az asszony, akit mellém adtál, ő miatta van. Mindig megkeresi az ember a bűnbakot, csak az ne ő legyen. Pedig itt kezdődik a megszabadulás. Itt kezdődik az új élet. Hogyan? Miért? Amíg arra áll rá a szám, és az a magam meggyőződése, hogy más az oka a bajnak, a gyülekezet az oka, de mindig más, addig a vihar csak fokozódik. Minden összefüggésben csak fokozódik. Mert minden ember a másikat okolja. És akkor mindenki bűnös, csak ő nem. Valahogy úgy néz ez ki, hogy fogjuk meg és vigyétek. Mindenki más, de én nem. Miattam, testvérem, amikor ezt Jónás kimondja, mint egy varázsszót mondott volna ki, és ez valóban az, elülnek a hullámok, csend legyen, mint a galileai tengeren, amikor elhangzik Jézus Krisztusnak a szava, és parancsol a viharnak. Igen, na Jézus parancsol, te is parancsolhatsz. Mivel? Egy bűnvallással, egy bűnbeismeréssel. Ó, drága testvéreim! Meg vagyok róla győződve, hogy Isten ezt várja. Ebben a gyülekezetben is mindenkitől. Ha nem mennek a dolgok, ha nem megy a misszió, nem megy a békesség, ha nem halad előre ez a gyülekezet, miattam van rajtatok ez a vihar. Miattam van békétlenség, miattam nem halad előre a te ügyed, Uram, miattam. És ha ezt egyszer mindenki ebben a gyülekezetben egy emberként kivétel nélkül ki tudja mondani, akkor fordulat következik be, mint itt a tengeri viharban. Fordulat következik be. Ez a miattam, ha igazán őszinte beismerést takar, akkor fordulópont. Minden elrontott helyzet itt kezd megfordulni. A rossz, minden rossz jóra fordulni. Kinek a kezébe van? Az én kezembe van. A te kezedbe van. Oda bízza Isten. A te szabad akaratodra. A te belátásodra. És testvéreim, nem csak a másik életébe lehet találni bűnt. Aki keres, az talál. Próbáld meg ezt a kereskedést a magad életére alkalmazni. És találni fogsz benne olyat, ami igazolja azt, hogy bátran kimondhatod ugyan orcád pirulásával, miattam van. Akár egy családi patvar, testvéreim, mihelyt valaki megállítja a láncreakciót, amelyik mindig a másikra mutat, és maga felé fordítja az ige élét, azonnal megfordul a helyzet. Olyan biztos, hogy merem ajánlani, ki lehet próbálni. Tudni, ha valaki egyszer beismeri, megszűnik a harc. Nem harcolnak el, igen? Na jó van. Sőt, esetleg a másikban is fölébreszti, hogy hát, ha te meg tudtál alászkodni odáig, hogy miattam, akkor ez indít engem is arra, hogy az igazad van, nem csak miattad van, hanem miattam is. Nem csak te, neked lehet ezt beismerned, éppen megkönnyíti az én beismerésemet, ha te beismered. Ha valaki megvallja az ő bűnét, hű és igaz az Isten, hogy megbocsátja azt, és megtisztít minket minden hamisságtól, és itt már nem csak egyes szám van a megtisztulás, megtisztítás lehetőségére, hanem a többes szám. Benne lehetsz a megtisztultak áldott többes számába. Mi tisztít meg bűnömtől? Csak a bárány Jézus vére. De hogy szükségem van erre a megtisztulásra, azt be kell ismernem, azt be kell látnom. Egy beteg gyógyulása ott kezdődik, hogy megjelenik benne a betegség tudat. Ha ő nem érzi magát betegnek, nem érzi magát arra szükségesnek, hogy orvoshoz menjen, nem fog orvoshoz menni. És ha nem megy orvoshoz, nem fog meggyógyulni. Márpedig az áldott orvos nem csak jön hozzánk, itt van. És gyógyító kegyelme kiárad, hiszen azért jött. Nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. Próbáljuk csak bővíteni ezt a mondatot, ezt a beismerést, hogy miattam nincs ébredés a gyülekezetben, és ezt a lelkipásztor mondja el magáról elsősorban, miattam nem tudott megtérni a férjem, a feleségem, miattam vált tékozló fiúvá, vagy tékozló leányjá a gyermekem, miattam káromoltatik az Isten neve, miattam ítélte meg az Isten az egész hajót, és ha én ezt ki tudom mondani, megtörténik a fordulat, eljutottunk-e már idáig. Nem a barátaim rosszak, nem a külső körülmények a hibásak, nem a környezet, nem a gyülekezet, amelyre minden egyéni nyomorúságokat rávetítik, és azt mondják, mert ilyen a gyülekezet. Nem, testvéreim, hát amikor a gyülekezetet kárhoztatod, te nem vagy tagja, akkor magad is kárhoztatod, csak te nem úgy gondolod. Én vagyok az, aki nem éltem hiteles hívő életet az emberek előtt. Én, aki nem vállaltam a küldetésemet a világba. Én, aki megfutamodtam az Isten elől, én, aki hátat fordítottam az élő Istennek, én, aki a magam elgondolása szerint rendeztem be az életemet, és azt gondoltam, hogy az úgy van jól. De testvéreim, azért óriási tanulságok vannak magának Jónásnak az életében, megfordulásában, mondjam így, megtérésében. Jónás annyira komolyan vette ezt a miattamot, hogy az ítéletet is kimondta maga felett. Az úrvacsora egyik záradéka így hangzik, a szereztetési igék egyik záradéka: ha mi ítélnők meg magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne károztassunk. Tudjuk-e így venni a vihart, a viharokat, amelyek érik az életünket, akár testileg, akár lelkileg, akár gyülekezetileg, vagy családilag? Ha igen, akkor ez fordulat, áldott fordulat, megváltoznak a körülmények, megváltoznak az emberek, de ez a változás ott kezdődik, nálam. És ezt mindenkinek saját magának kell őszintén kimondania az Isten előtt. Vessetek a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Nem érdemlek egyebet, csak a halált. Méltatlan vagyok az életre. Nem vagyok immár méltó rá, mert hűtlen szolgát, hűtlen gyermeked voltam, tékozló gyermeked, Istenem. Jónás ezt igazán hitte és vallotta. Vajon te, aki hallgatod ezt a prédikációt, hiszed-e, hogy itt van a bajoknak a gyökere? Vagy ahogy a közmondás mondja, itt az epsírhangja. Itt van a baj. Hiszed-e, vallod-e, hogy nem is érdemelsz jobbat? De nem csak a szavaiddal mondod, hanem a szíved keserű bűnbánatával is. Uram, könyörülj rajtam! A bűnös vámszedő embernek volt egy 5 szavas imádsága, ezt kell megtanulni, nem nehéz. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! Mondom néktek, vonja le a következtetést maga Jézus Krisztus, ez megigazolva méne alá az ő házához, sokkal inkább, hogy nem amaz. Akarsz megigazolva elmenni innen, a te házadhoz, a te otthonodba? Itt van Jónás példája. Kezd el a bűnbánattal. Sok imádságot végighallgathatunk, kedves testvérem. Melyik van, mi van legkevesebb a mi imádságainkban, akár gyülekezet imádságainkban? A bűnvallás, a bűnbánat. Pedig a mi atyánk közepében ott van, bocsásd meg a mi bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Önkéntelenül adódik a kérdés bennünk, de hát miért kellett ilyen mélyre süllyednie Jónásnak? Azért, mert csak innen kezdődhet a felemelkedés. Meg kell halni a bűnnek, ahhoz, hogy feltámadás, lelki feltámadás legyen az én életemben. Ki kell mondani, atyám, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezhess engem, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És amikor az embernek legalább ilyen béres reménységei vannak, az Isten fiúság helyreáll, és kezdődik egy ünneplés. Öröm van a mennyben egy bűnös felett, egy gyülekezet felett, én felettem, ha megtérve hazaérkezem. De ennek az az ára, elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, vétkeztem, miattam van, az ég ellen és te ellened. Engem vesetek a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Miről is van szó itt? Arról, hogy valakinek a halála életet jelent mások számára. Valakinek a halála árán nyernek életet a hajósok. Az ő halála árán megmenekülhetnek a többiek. Ki ez az ő? Kis ővel vagy nagy ővel? Testvéreim, nagyobb van itt Jónásnál. Az ő halála árán. Ő vállalta az ítéletet, ő szállt mélyre, a poklokra, hogy te a mennyországba kerülhess. Ő vállalta a halált, hogy neked ennek az árán életed lehessen. Ő merült alá a halálba, hogy az ítélet viharából megmenekülhessünk, hogy által mehessünk a halálból az életbe. A bűneinket, a mulasztásainkat, engedetlenségeinket nem lehet elfelejteni. A lelkiismeret újra és újra felszínre hozza. Nem lehet kialudni a bűnt, mint a fáradtságot. Nem lehet önmagunknak megbocsátani, vagy nem megbocsátani. Van olyan, hogy azt mondja, én magamnak sem tudok megbocsátani. Ezt nem bocsátom meg magamnak. Ne akar te nagyobb lenni az Istennél. Ha ő azt mondja, hogy megbocsátja, hű és igaz, akkor te ne vitatkozz vele, hanem fogadd el, nyújtsd ki hitet kezét Isten bűnbocsátó kegyelme felé, és tiéd az üdvösség, tiéd az örök élet. Csak egyet lehet tenni, oda menni Jézushoz, aki bűnt nem ismert, de bűnné lett éretted, érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne, a nagy ő benne, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által, és akkor elmondhatjuk a nagyapostollal, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ismétlem, mindenre, még arra is, hogy kibírjam mondani, miattam, én miattam. Hogy élhessünk, és újra kezdhessük az életet, melyiket eltemettettünk azért vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Nos, ez az az új élet, amit Isten fölkínál a mi számunkra. Akarsz-e ebben járni? Ha akarsz, ő melléd szegődik. Nem egyedül kell járnod, hanem Jézus Krisztussal. Ő melléd szegődik. De most már vele együtt csak engedelmességben lehet járni, mert ő engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És akkor engedelmességben hangzik az ének felszólítása. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak hajnalod közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó békekövet, hirdesd, a szabadító elközelgetett. Amen.